Egyre több nyersanyag kitermelése nehezül el a globális felmelegedés miatt, olyan anyagoké is, amelyek éppen a zéró karbon célok eléréséhez lennének nélkülözhetetlenek. Csomagszállítás 100%-ban megújuló üzemanyagból Európában. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az éghajlatváltozás a nettó nulla kibocsátású energiára való átálláshoz nélkülözhetetlen ásványok több mint 70%-át veszélyezteti, olvasható a PVC 9 fontos nyersanyagot vizsgáló éghajlati kockázatokról szóló jelentésében. Az ásványkincsek mellett több fontos haszonnövény, köztük a búza, a rizs és a kukorica termelésében is jelentős kockázatok mutatkoznak, mondta el az Inforádiónak Szalai Rita, a PVC jogi és adótanácsadási területének vezető fenntarthatósági szakértője.
Ez a tanulmány, ami néhány nappal ezelőtt kijött a PVC-től, ez 9 darab alaptermény, illetve alapanyagnak a klímának való kitettségét vizsgálja, vagy klímaváltozásnak való kitettségét vizsgálja. Ez három csoportra osztható, ugye ennek egyik része az teljesen egyértelmű, hogy miért alapvető, tehát ezek a gabonák, mint a kukorica, a rizs vagy a búza. A másik kettő csoport, ezek inkább ilyen gyártási alapanyagok, az egyik ugye a kulcsfontosságú fémeknek a csoportja. Itt olyasmire kell gondolni, mint ugye a vas, alumínium, cink, tehát ez azért neki tudja, hogy ez nagyon sok, tehát a gyártásban, közlekedésben, infrastruktúrában ugye alapvető anyagok, illetve vannak bizonyos ilyen kritikus ásványok, mint például a kobalt, a réz vagy a lítium. Ezek azért izgalmasak, mert ezek pont ugye az ilyen tiszta energia forrásoknak a előállításához szükségesek, tehát itt gondoljunk például az akkumulátor gyártásra, és ez ugye egy nagyon fontos technológia ahhoz, hogy át tudjunk állni a klímaváltozásnak a hatásaira. És hogyha ugye ez egy ilyen kölcsönhatás, hogy sajnos a klímaváltozást nem tudjuk elég gyorsan elérni, akkor ugye veszélybe kerül ezeknek az alapanyagoknak az előállítása, és gyakorlatilag akkor még lassabban tudunk majd átállni ugye a tiszta energiákra, tehát ez egy ilyen körkörös problémát okoz ez a része.
Említette a növényeket, a gabonaféléket, búzát, kukoricát, ezeknek mekkora részét, mekkora hányadát veszélyezteti a klímaváltozás? Legalábbis most hogy számolnak, mekkora termőterület kerülhet a következő évtizedekben veszélybe?
Ez egy kicsit komplexebb ennél ez a kérdés. Külön vesszük a különböző terményeket, illetve az, hogy milyen területeken kerül ez veszélybe. Mindegyik ilyen alapanyaghoz hozzá kell tenni, hogy nagyon szűkre korlátozódik azoknak az országoknak a száma, ahol ezeket előállítják vagy termelik. Tehát mondjuk, ha például a rizs termelést vesszük, ott ugye nyilván értelemszerűen Kína és India ugye a két legnagyobb termelő ország. Ez egy problémát okoz egyébként az átállásnál, hogy nem nagyon tudjuk helyettesíteni. Tehát ugye ezekben az országokban magas lesz ugye a globális felmelegedésnek a hatása, vagy a károkozó hatása, akkor gyakorlatilag ebben nem nagyon tudunk egy alternatív termőhelyre menni. És egyébként a rizstermelésnek, tehát ebben a jelentésben azt mondjuk, hogy a 90%-át veszélyeztetheti akár, a búza termelésnek több mint 50%-át, és a kukorica termelésnek pedig több mint 30%-át veszélyeztetheti ilyen jellegű kár.
Mert hogy ugye melegszik a klíma, a növényeknek nem lesz megfelelő a hőmérséklet, sőt, valószínűleg a csapadék mennyisége, illetve eloszlása sem. De mi a helyzet a fémekkel, illetve az ásványanyagokkal? Azok ugyanúgy ott vannak a földben akkor is, hogyha mínusz 10 Celsius fok van, meg akkor is, hogyha plusz 35. Ezek esetében a klímaváltozás hogyan befolyásolja, vagy befolyásolhatja a kitermelést?
Ez egy picit egyszerűbb a terményeknél, meg gondolom, hogy csak a asszályra gondolunk, és tudjuk, hogy ez gondot okoz. Ugye a bányászati tevékenységeknek tudni kell, hogy a legtöbb ilyen fém vagy ásványanyagnál ugye nagyon vízigényes tevékenységek, tehát a vízhiány az ott ugyanígy problémát okoz, illetve azért a globális felmelegedésnek ugye azon túlmenően, hogy megemeli az átlag hőmérsékletet, és ez ugye nagyon extrém magas hőmérséklet hatásoknak egyébként vannak olyan tovagyűrűző hatásai, hogy ezek ugye viharokat okozhatnak, ciklonokat, árvizet, jégesőt, hát ezt itt is láthattuk ugye a Mátrába, nem tudom, villámárvizeket, hogy ez mit tud okozni, ez ugye nyilván egy bányában is ugyanúgy problémát okoz, tehát ezek a bányászati tevékenységekben is fennakadásokat okoznak, illetve ugye a másik kapcsolat az az, hogy maguk az élőhelyek, ahol ugye a bányászok is élnek, tehát hogyha ott lakhatatlanná válnak bizonyos területek azért, mert annyira megemelkedik a hőmérséklet, akkor ez elnéptelenedéshez vezet, és ugye munkaerőhiányt fog okozni, és itt most arról beszélünk, hogy mondjuk egy Kongó például, a kobaltbányászatnak a szinte egyedüli forrása, ahol alapvetően van már egy 31-nehány Celsius fokos átlaghőmérséklet most is. Ugye arról beszélünk, hogy ez kezd el innen emelkedni, és ugye ezt is kimutatták, hogy ezek a néhány Celsius fokos hőmérséklet emelkedések, ugye egyre több napon keresztül egy évben, ezeken exponenciálisan vezetnek egészségügyi problémákhoz, illetve hát hatékonyság csökkenéshez nyilván a munkában.
Milyen forgatókönyvek látszanak, illetve hogy látják ezen a klímaváltozás elleni fellépésben is felhasznált fémek, milyen mennyiségben csökkenhetnek, pontosabban a kitermelésük milyen mennyiségben csökkenhet az elkövetkező években?
Ugye különböző szenáriók vannak, én most itt nem sorolnám fel az összes százalékot, ajánlanám, hogy esetleg ezt a PVC tanulmányt mindenki lapozgassa végig, mert itt az összes szenárióra, az összes alapanyagra vannak előrevetített irányzatok. De ezt a két forgatókönyvet ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a forgatókönyvek, ezek a klímaváltozás kockázatára vonatkozó forgatókönyvek. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy optimális forgatókönyv az az, hogy mondjuk tudjuk csökkenteni a kibocsátásunkat annak megfelelően, ahogy azt elterveztük, tehát ugye van ez a net zero célkitűzés, hogy 2050-ig ugye átállunk a alapvetően karbonmentes működésre. Ez azt jelenti, hogy a tervek szerint ugye egy 2 Celsius fokos átlag hőmérséklet növekedés nem fogjuk meghaladni. Ez az optimista szenárió, és ehhez képest vannak ugye az ennél rosszabb szenáriók, amikor magasabb kibocsátással kalkulálunk. Ebben a tanulmányban ez egy 4,4 Celsius fokos átlag hőmérséklet emelkedést jelent, tehát ez azt jelenti, hogy nem állunk meg a 2 Celsius foknál, hanem tovább megyünk, és onnantól kezdve ez meg ilyen exponenciálisan nagyobb károkat fog okozni, és valószínűleg sokkal gyorsabban. A tanulmány azt mondja, hogy már egyébként az enyhébb szenáriónál is beállnak ezek a károk, és nyilván a súlyosabb szenárió esetében pedig ezek sokkal nagyobbak lesznek, de annyit tudunk egyelőre az eddigi visszamérésekből, hogy sajnos nem az optimista szenárió fog megvalósulni itt az elkövetkező években, hanem egy annál valamivel rosszabb, azt nem tudjuk, hogy ez pontosan hogy áll meg, tehát innentől kezdve minden ezzel kapcsolatos előrevetítés az igazából tényleg egy ilyen becsléseken alapul.
De mondjuk, hogyha az ön által is említett kobaltot, rezet, cinket nézzük, akkor ott mekkora lehet a kiesés? Néhány 10%, vagy akár a 60-70%-a is ezen fémeknek?
Akár 70%, itt mondjuk a tanulmányban pont az optimistább szenárióban úgy mondom, a kobalt esetében ugye az extrém hőség hatását azt ugye 6%-ra becsüli ebbe a szenárióba a tanulmány, de a nagy szárazságoknak a hatását az például 74%-ra. Lítium esetében például egy hasonló számot látunk, ott egy picit nagyobb 16% ugye az extrém hőség és 74% a szárazság. Tehát azért mondom, hogy ezeket nem feltétlenül célszerű mind végig sorolni ebben a táblázatban jól le lehet követni, de ezek egészen nagy számok is tudnak lenni sajnos. Tehát nagyon nagy kiesést tudnak okozni.
Milyen megelőző kármérséklő intézkedéseket lehet tenni? Mert hogy ugye a legfontosabb az lenne, hogy a melegedést állítsuk meg.
Így van. És egyébként pontosan ezzel kapcsolatosak a megelőző intézkedések is. Hát itt rögtön az elsőnek azt említeném, hogy talán ugye a legnagyobb megelőző intézkedés ezek a net zero céloknak a kitűzése, hogy próbáljuk meg leszorítani ugye a kibocsátást és ezáltal a klímaváltozás hatásait. De ugye azt látjuk, hogy azért ez nem fog menni teljes mértékben, ezért már ugye ezzel egy idejűleg elindult egy nagyon komoly törekvés arra, hogy próbáljuk meg az átállást segíteni, tehát hogy egy olyan fajta működésre történő átállást, ami azt jelenti, hogy nem fog elmúlni ez a klímaváltozási fenyegetettség, hanem valamilyen mértékben növekszik az átlag hőmérséklet, ennek milyen hatásai vannak, ezeket mérjük fel, és ezt az újféle működést segítő technológiákat segítsük, de ugyanebbe az irányba hat mondjuk például az ellátási láncoknak a vizsgálati kötelezettsége, tehát hogy itt is próbálják meg a vállalatok minél inkább a kitettségüket felmérni, és az ellátási láncokban ezeket a kockázati tényezőket felmérni, ha tudják, helyettesítik, ha nem, akkor ott is valamilyen technológiai váltásra lehet szükség.
Lehet változtatni úgy az ellátási láncon, hogy a lehető legkevésbé érintse a globális ipart, illetve a globális kereskedelmet ez a negatív tendencia? Vagy másként kérdezve, vannak alternatív lehetőségek?
Igen, ez nyilván a legfontosabb és legnehezebb kérdés. Tehát ugye vannak olyan alapanyagok, amik esetében lehet ugye most csak azt mondom, hogy beszállítót váltani, tehát mondjuk maradok még ugyanannál az alapanyagnál, történetesen nem tudom, vasnál vagy színnél, és akkor megkeresem azt, hogy honnan tudom beszállítani. Itt ugye az a probléma, hogy amit említettem, hogy alapanyagonként körülbelül 2-3 ország van, ami az ömét kitermeli ezeknek a fémeknek vagy ásványanyagoknak, és ezért nagyon korlátos az, hogy mennyire lehet átállni, de van olyan, ahol egy. Tehát a kobaltnál ugye ez az említett Kongó, az gyakorlatilag szinte teljes egészében erre támaszkodunk, és még ezen belül is ezekben az országokban koncentrálódik ez, tehát hogy néhány bánya van csak. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye, hogyha egy helyen van valamilyen ilyen természeti probléma, akkor az valószínűleg az összes helyet fogja érinteni. Tehát ez a fajta, hogy máshonnan szerzek be, itt egy kicsit kisebb a mozgástér, és ugye nyilván a másik nagy kérdés, hogy tudjuk-e kiváltani valami más alapanyaggal, tehát itt a technológiai fejlesztések, a kutatás-fejlesztésnek a területe az nagyon fontos lesz, tehát itt például az akkumulátorgyártásnál is felmerült, jó, ez mondjuk nem fog rajtunk sokat segíteni, most a kobalt helyett vas, talán egy picit jobb a helyzet, de nem sokkal, vagy lítium helyett nátrium, tehát felmerülnek mindig ilyen új vonalak, tehát nyilván ez fontos lehet, hogy a technológiába tudunk-e utána menni. Egyébként érdekes, hogy ez még a mezőgazdaságban is, tehát hogy például próbálnak kifejleszteni olyan terményeket, mondjuk ami nagyobb hőtűrő képességgel rendelkező gabona, kukorica, tehát ilyenekre van példa. Illetve ugye, amivel kormányzati szinten lehet ezt segíteni, hogy azt látjuk, hogy az országokban, de akár az EU-ban is, hogy célzottan próbálják a támogatásokat is így a legsúlyosabb területekre összpontosítani, tehát hogy akkor azokon a területeken lehessen akár technológiai fejlesztésekre, akár bármilyen átállás támogató irányra támogatást szerezni. Illetve amit még talán kiemelnék, hogy itt nagyon fontos az, hogy ilyen közösségek, összefogás, tehát hogy itt a vállalatok tényleg ne külön ilyen cellaként működjenek, hanem ugye ez nagyon sokakat egyszerre érintő problémák lehetnek, ahol az ilyen közös cselekvés, közös fellépés az egyébként egy komoly erőt jelenthet és szinergiákat. Tehát egy vállalati szinten, hogy hogyan álljon neki ennek mondjuk egy vállalat. Ugye az első lépés az mindig a vállalatoknál a felkészülésben az, hogy mérjék fel a saját működésüket. Tehát a mostani jelentéskészítési értéklánc átvilágítási kötelezettségek is egyébként egy picit ezt a célt szolgálják, hogy lássa a vállalat, hogy neki milyen kockázatai vannak, milyen kitettsége van, és akkor ehhez képest tudjon egy erre vonatkozó, egy ilyen fajta fenntarthatósági stratégiát, de ez ugye át fog menni egy üzleti stratégiába is, hogyha látja azt, hogy nem tudom, néhány éven belül ez neki problémát fog okozni, akkor minél előbb tudjon gondolkodni abban, hogy ezt hogy fogja elkerülni. Tehát a kockázatkezelés és ennek a kockázatoknak a mielőbbi azonosítása, kezelése, ez nagyon fontos a vállalatoknál, és ezt még úgy látjuk, hogy azért ez még nem ment át így a köztudatban, hogy ezekben a típusú kockázatokban átfogóan gondolkodjanak, tehát ezt mindenképpen be kell építeni.
Szalai Ritát a PwC jogi és adótanácsadási területének vezető fenntarthatósági szakértőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Megújuló nyersanyagot úgynevezett HVO 100-at tankolnak a PostNL, hollandiai székhelyű postai és logisztikai cég, illetve nemzetközi leányvállalata a Spring teher autóiba. A cég a teljes éves üzemanyag felhasználását ebből az egyebek között növényi olajokból, állati zsírokból és használt sütőolajból készült anyagból biztosítja, bár bizonyos esetekben nem közvetlenül a vállalat autóiba tankolják a hagyományos dízelnél drágább üzemanyagot. A részletekről Thijs Bull, a Spring európai ügyvezető igazgatója beszélt az Energiavilágnak.
HVO 100 stands for Hydrotreated Vegetable Oil.
A HVO 100 az tulajdonképpen egy üzemanyag. A HVO az a hidrokezelt növényi olajt jelenti, tehát ez a neve ennek az üzemanyagnak. Ez gyakorlatilag egy megújuló üzemanyag, amelyet dízelmotorokban is lehet használni. Ennek a rendkívül nagy előnye az, hogy a különböző járműveknek a széndioxid kibocsátását mintegy 90%-kal képes csökkenteni, és ez hatalmas előnyökkel jár, például a közúti szállítmányozásban a teherautók kibocsátása szempontjából.
Contribution to less emission by truck transport. That is the essence.
Hol és miből készül ez az üzemanyag jelenleg?
The fuel is made of all kind of vegetable oils and waste.
Az üzemanyag maga az igazából többféle és sokféle növényi olajból. A növényi olajakon túl pedig például hulladékból újrahasznosítható és fenntartható eredetű hulladékból készül, ebből állítják elő, például erdészeti hulladékból, és ebből állítják elő tulajdonképpen megint csak hangsúlyoznám ezt a megújuló üzemanyag típust. Az európai előállítás tekintetében azt tudom mondani, hogy a kontinens szerte több helyen zajlik a gyártása ennek az üzemanyagnak, méghozzá a Spring GDS partnerei által, tehát ők az európai üzemeikben, különböző létesítményekben állítják elő ezt a fajta üzemanyagot.
Europe, who are doing this actual production process of these renewable sources into fuel.
Mennyire könnyű, vagy éppenséggel mennyire nehéz beszerezni ezt Európa szerte? Mert hogyha szállítmányozásról beszélünk, akkor azért igencsak jelentős tervezhetőségi faktor is van a munkában.
To get HVO 100 in your truck in Europe is in some places relatively easy, and in some not yet.
A HVO 100-as üzemanyag Európa bizonyos területein viszonylag könnyen elérhető azok számára, akik szeretnék megvásárolni. Azonban vannak olyan területei is a kontinensnek, ahol még nem épült ki a megfelelő infrastruktúra a HVO 100 terjesztésére. Nyilván itt meg kell jegyezni, hogy ez az egész projekt igazából még egy egész korai stádiumában jár. A megoldás, amit mi cég szinten alkalmazunk, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy bizonyos esetekben a HVO 100-as üzemanyagot betöltjük a saját teherautóinkba, és aztán ezzel történik úgymond a szállítás ellátása. De nyilvánvalóan, ugye, mivel igazából az Európai Unió minden országába szállítunk, például Magyarországra is, vannak olyan helyek, vannak olyan régiók még, ahogy már említettem, ahol éppenséggel nem elérhető a HVO 100. Ezen esetekre találtuk ki azt a módszert, hogy itt megvesszük az útnak megfelelő mennyiségű HVO-t, HVO 100 üzemanyagot, és gyakorlatilag ezt elérhetővé tesszük különböző töltőállomásokon, amelyet aztán ugyan nem mi, de más vásárlók, más például jármű felhasználók meg tudnak vásárolni.
Without putting it in our own trucks. That is the essence of the solution.
Milyen hatása van a járművekre ennek az üzemanyagnak? Van-e szükség bármifajta átalakításra, vagy akár sűrűbb alkatrész cserére, vagyis tulajdonképpen van-e jelentős különbség a hagyományos dízel üzemanyag és e között az üzemanyag között?
Yeah, the beauty of this solution is that it fits in any normal regular diesel engine without any changes. It's even so that you can also blend.
A szépség igazából ezen típusú üzemanyag használatának az, hogy semmiféle átalakításra nincs szükség a járművek, a teherautók esetében. Gyakorlatilag tényleg bármilyen típusú járműbe bele lehet tölteni ezt az üzemanyagot, és ezentúl egy további előny az, hogy a HVO 100-at akár dízel üzemanyaggal keverve is bele lehet tölteni az egyes járművekbe. Egyébként ez a gyakorlatban is bizonyos esetekben így történik. Ugyanakkor azt is meg lehet tenni természetesen, hogy tisztán HVO 100-as üzemanyagot töltünk a járművekbe, vagy ugye, ahogy már említettem, ezt a keveréket. Tehát gyakorlatilag az összetétele az viszonylag hasonló a dízeléhez, és ebből kifolyólag semmiféle átalakításra nincs szükség azokban a járművekben, amelyekbe ezt az üzemanyagot betölszik.
Is equal to that of diesel. So no adjustments on engines have to be and trucks have to be made.
És az látszik a külcsíne egy kicsit más ennek az üzemanyagnak, mint a hagyományos dízelnek? Látszik, hogyha ezt használják, mondjuk másként füstöl, másként kormol, esetleg mondjuk más szaga van?
Yeah, very nice question. No, actually you can't. Because it is odorless and it looks the same, so you cannot see nor smell that. That is also actually
Igen, ez egy nagyon jó és releváns kérdés. A válasz pedig úgy hangzik, hogy nem igazán lehet megmondani, hogy HVO 100-at töltenek egy adott teherautóba vagy járműbe, ugyanis sem szagra, sem látványra nem különbözik igazából például a kipufogógáz a dízeltől, nem lehet se érzésre, se látványra megkülönböztetni azt a hagyományos dízel üzemanyagtól. Ezért is egy rendkívül jó megoldás ez, amelyet mi választottunk. Igazából ugye ez úgy néz ki, hogy a piacról vásároljuk fel ezt az üzemanyagot. Egy példával tudnám ezt szemléltetni, nem tudom, hogy Magyarországon hogy történik ez, de Hollandiában például, hogyha valaki energiát vásárol, és mondjuk zöld energiát, zöld úton előállított energiát akar vásárolni, akkor azt megteheti az energiaszolgáltatóktól, és akkor tudni fogja, hogy az az adott energia mondjuk szél vagy napenergia használatával került előállításra, de mondjuk, hogyha valaki az otthoni dugajból próbálja tölteni bármilyen eszközét, akkor ugye arra nincs garancia, hogy az tisztán zöld energiát ad. Valószínűleg ott a hálózatról keverve érkezik mondjuk tradicionális vagy tiszta zöld energia és kevésbé zöld energia. És igazából kicsit hasonlóan működik a HVO 100-as is a használat tekintetében. Mi ugye egy éves szintre lebontva, mint egy 4 millió liter HVO 100-ast vásárolunk fel cég szinten, amelyet aztán Európa szerte igazából elosztunk, és ahogy már említettem, megtörténhet az is, hogy ezt ugye dízellel keverik. No, de visszatérve az eredeti kérdésre, valóban sem szagra, sem látványra nem lehet megkülönböztetni a hagyományos dízel üzemanyagtól.
So the principle works the same, and because indeed you cannot see it or smell it, yeah, it can actually widely be used everywhere.
Összességében eddig hány kilométert mentek ezzel az üzemanyaggal? Hány autójukban használták ezt?
To be honest, the exact number of kilometers I don't know. What this 4 million liters I was.
A pontos kilométer számot igazából nem tudom most sajnos megmondani önnek. Ugyanakkor, ahogy már említettem, ugye éves szinten 4 millió liter HVO 100-as üzemanyagot vásárolunk. Azért ez a mennyiség lett kitűzve, ugyanis kiszámoltuk, és ezzel a mennyiséggel az éves szinten leutazott vagy megtett kilométereket teljes mértékben le tudjuk fedni ezzel az üzemanyaggal az Európai Unión belül. A teherautók számának tekintetében pedig azt tudom mondani, hogy vannak részben saját teherautóink is, illetve természetesen partnerekkel is dolgozunk együtt. Napi szinten egy 50-100 teherautót tudunk ilyen üzemanyaggal működtetni.
Transport partners is roughly between 50 to 100 per day.
Többe kerül-e ez az üzemanyag, mint a hagyományos dízel, vagyis többet kell-e fizetniük a fenntarthatóbb zöld megoldásért, mint hogyha a hagyományos fosszilis energiahordozót használnák?
It's true, it is a more costly alternative. Currently the additional price or the premium on top of regular diesel is varying between 20 to 60 cents per liter.
Igen, valóban le kell azt szögezni, hogy ez a fajta megújuló üzemanyag bizony kicsit drágább, mint a hagyományos dízel üzemanyag. Rá kell fizetni, bár az eltérések viszonylag nagyok, azt tudom mondani, hogy mintegy 20-60 centtel drágább általában, mint a hagyományos dízel üzemanyag, amiről hát megvallhatjuk, hogy igen, valóban kicsit nagy tud lenni, mármint egyrészt a ráfizetés, másrészt pedig a differencia is. Ez azért van egyébként így a 20 és 60-as tartomány, mivel gyakorlatilag még kialakulóban van ennek az üzemanyagnak a piaca. Fontos azonban megjegyezni, hogy az extra költséget teljes mértékben mi, mint cég vállaljuk magunkra, az ügyfelek, akik ezt az üzemanyagot használják, semmiféle pluszköltséget nem kell, hogy álljanak, ugyanis mi, a cég úgy gondoljuk, hogy ez a mi befektetésünk egy fenntarthatóbb és zöldebb jövőbe.
Our investment in making our solution more sustainable, so we just take the extra cost for this.
Thijs Bult, a Spring európai ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!